Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, advent harmadik vasárnapján Isten tiszteletünket a 165. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük meg. A 165. dicséretünk első verse így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon térdre. Az, aki érdeti, s hallja itt az égét, hagyja néki szívét.
Foglaljuk el helyünket, és a 62. zsoltárunkat keressük ki, amelyet a 24. zsoltárunk dallamára fogunk énekelni. A 62. zsoltárunknak énekeljük három versét. Az első vers így kezdődik: az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben.
Az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben, mert csak ő az én üdvösségem, ő nékem erfüskő várom, megtartom és én oltalmam, minden gonosztól megment engem. Az én szívem reménységet csak az Úr Istenben vesed, az ő segedelmével, ő nekem magas kőszálam, oltalmam és erős bástyám, hogy soha ne tántorodjam el. Az Isten én üdvösségem, erősségem, dicsőségem, bízzatok azért csak ő benne. Együtteti szíveteket, ő legyen lelkünk hiedelme.
A mi segítségünk Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 50. úrnapjának kérdés feleletét olvasom, amely az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsághoz kapcsolódik, azon belül is a negyedik kérdéshez. Hogyan szól ez a negyedik kérdés? Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, azaz, elégítsd meg minden életszükségünket, hogy ezáltal megismerjünk, hogy minden jónak te vagy egyedüli forrása, és a te áldásod nélkül sem a mi igyekezetünk és munkánk, de még a te adományait sem válnak nekünk hasznunkra, és ezért bizodalmunkat mi minden teremtménytől elvonjuk, és egyedül beléd vetjük. Hitvallásunk tanítása után Máté evangéliumának 24. fejezetéből olvasom Isten igéjét, Máté evangéliumának 24. fejezetéből a 23. verstől kezdődő szakaszt, ahol ezt találjuk megírva, az Úr Jézus Krisztus szavai ezek. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, ímé itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Ímé előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek. Mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Közvetlenül ama napok szomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó erői megrendülnek. És akkor feltűnik az ember fiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Okuljatok a fügefa példáján. Amikor már zsendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor ezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és minnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn. Az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őrül a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a házura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana és nem hagyná betörni a házba. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az ember fia, amelyikben nem is gondoljátok. Isten áldása legyen rajtunk, hogy az ő jelenlétében megérthessük bennünket kereső személyes üzenetét. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk most eképpen. Eléd borulunk, Szerető mennyei édesatyánk, szívünk hálaadásával, azért, mert újból itt lehetünk a te házadba. Hálaadásra dicsőítünk téged azért a kegyelemért, amelyel hordoztál bennünket és ide vezettél ebben az órában. Köszönjük, hogy veled lehetünk, és ez mindennél több, mindennél jobb. Köszönjük, hogy veled lenni számunkra az élettel való találkozást jelenti. Köszönjük te neked azt, hogy olyan sokszor bátorítottál, erősítettél bennünket igéden keresztül, és hisszük, most is ezt akarod tenni. El szeretnél bennünket készíteni arra a nagy napra, amelyen te majd megérkezel. El szeretnél bennünket készíteni, hogy amikor te jössz, akkor mi úgy állhassunk meg előtted, mint akik várták, óhajtották, kiáltották a te visszajöveteledet. Urunk, úgy leköt bennünket ez a világ, és csak olyan ritkán tudjuk felszabadultan azt imádkozni, bizony, jövel Urunk Jézus. Arra kérünk téged, hogy a földiekről tereld most a mi figyelmünket a mennyeiekre, hogy őszinte szívvel mondhassuk azt te neked, bizony, jövel Urunk Jézus, jöjj most is közénk, ahogyan ígérted, és kérünk, óhajtunk téged, jöjj vissza, és vigy el bennünket a te országodba. Adjad, hogy erre az alkalomra, erre a találkozásra ma is készülhessünk. Amen. Helyünket foglaljuk most el, kedves testvérek, és a 251. dicséretünk első versét énekeljük az ige hirdetés hallgatására készülve. A 251. dicséretünk első versét, amely így kezdődik: meghódol lelkem, te néked nagy felség. Kedves testvérek, Lukács evangéliumának 21. fejezetéből olvasom Isten igéjét. Lukács evangéliumának 21. fejezetéből a 25. versről a 28. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanácstalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Kedves testvérek, két képet hozok ide a testvérek elé. Az egyik a saját életemből való kép, annak idején, amikor külszolgálatban, Horvátországban teljesítettem tábori lelkészi szolgálatot. Minden héten jött egy busz Magyarországról, amely azért érkezett, hogy Magyarországról a szabadságon lévő katonákat visszahozza oda a táborunkba, és néhány perc várakozás után a táborból elinduljon vissza Magyarországra azokkal a katonákkal, akik pedig éppen megkapták a szabadságukat. Mivel sok bizonytalansági tényező volt ennek a busznak az érkezésében, maga a busz is, meg az is, hogy mikor sikerül Magyarországról elindulni, meg hogy a határon, hogy sikerül átvergődni, meg milyen egyéb dolgok jönnek közbe. Ezért mindig csak hozzávetőlegesen lehetett tudni, hogy ez a busz este az éjszaka folyamán mikor fog megérkezni. Természetesen, akik már a szabadságukra készültek, ők nem feküdtek le, az estét ott a kantin körül töltötték, és töltöttem velük sokszor, és mondhatnám, hogy a nagy magyar éjszakába, de ez a nagy horvát éjszaka volt, hallgatóztunk. Azért hallgatóztunk, mert egy Ikarusz busz járt oda ki Magyarországról, és bocsássanak meg a hölgyek, ők bizonyára ezen nem fognak fölvillanyozódni. Az Ikarusz busznak a differenciál művében van egy olyan zene, ami gyakorlatilag körülbelül 20 percnyi távolságból már hallható volt a táborban. Úgyhogy amikor már nagyon izgultunk, hogy jön-e a busz, vagy nem jön a busz, akkor csöndet kértünk ott a kantin körül, és füleltünk, és amikor meghallottuk ezt a sípoló zajt, na akkor mindenki tudta, hogy körülbelül negyed óra múlva itt lesz a busz, amelyik bennünket fog hazafelé vinni. Volt jele, előjele annak, hogy ez a busz hozzánk meg fog érkezni, fölszállhatunk rá és mehetünk. A másik történet, vagy a másik kép, az a gyülekezetünkből való kép. Senki nem szereti, ha kibeszélik, ezért neveket nem fogok mondani, csak egy helyzetet hozok ide a testvérek elé. Péntekente elő szokott fordulni az, hogy jól érzi itt magát az ifjúság, és mindig megy az alkudozás, hogy este melyik hévvel kell végképp útnak indulni. És hát különösen nyári estéken, amikor nyitva van az ablak, akkor figyelgetik az órájukat, és hallják, hogy a hév Szentendre felől a váltókon zajos csattogással érkezik, és vannak olyan rutinos emberek, akik ilyenkor indulnak el. Persze ez azt jelenti, hogy mind az őrültek törnek itt keresztül a téren, és hát időnként sikerül még a hévet elcsípni, máskor meg lemaradnak róla, ez is, az is elő szokott fordulni. A képet azért hozom ide a testvérek közé, mert pontosan mutatja azt a mentalitást, amely bennünk emberekben van. Egyfelől szeretünk dolgokról tudni, és hogyha vannak a dolgoknak előjelei, akkor szívesen nyugtatjuk meg magunkat, és azt mondjuk, hogy kiszámítható, hogy mikor mi fog történni az előjelekből. Ahogyan kiszámítottuk ott Horvátországban is, hogy na, ahogy erősödik a busznak ez az alja, most már egyre közelebb van az autópályán, közeledik hozzánk. Másfelől az ember egy olyan teremtmény, aki mindig, amiben jól érzi magát, abban a lehető legtovább szeretne megmaradni. És azt gondolom, hogy az adventi időszakban, amikor Jézus Krisztus eljövetelére emlékezünk és egyben készülünk is, akkor nem lehet elhallgatnunk azt, hogy mind a két mentalitás jellemző ránk. Egyfelől a keresztény ember szeretné a jelekből érzékelni, tudni, hogy na mikor fog már eljönni Jézus. Vannak ilyen hallgatózó emberek átvitt értelemben, akik a Bibliát tanulmányozva maguk számára, vagy éppen mások számára is igyekeznek jelzéseket adni arra nézve, hogy most még nyugiba lehet lenni, vagy már idegeskedni kell, mert nem sokára visszajön Jézus. Másfelől pedig jellemző az is ránk, hogy mivel jól érezzük magunkat itt a Földön, és hadd mondjak ennél egy sokkal rosszabb dolgot, az ember jól érzi magát Isten nélkül is a Földön, ezért szeretne az Isten vonatára, az Isten szerelvényére lehetőleg minél később fölszállni. Az ifjúság, a gyermek, az ifjú, az úgy gondolkozik, hogy hát sok mindenről maradok le, ha a mennybe menő szerelvényre idő előtt fölszállok. Hát akkor majd nem lehet megélni és kiélni a fiatalságomat. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ha a mennybe menő szerelvényre fölszállok, akkor elzáródnak előlem olyan lehetőségek, amelyekkel mások a környezetünkben élnek, és bizony meggazdagodnak, és látszólag jól megy az életük, de az előlünk el lesz zárva, mert hát Isten azt nekünk nem engedi. Megint vannak olyanok, akik egy elrontott élet után nehezen akarnak fölszállni a szerelvényre, mert azt mondják, hogy most már nem vagyok igazából arra méltó, hogy az Isten szerelvényére, a mennyországba menő közé besoroljak, annyi mindent elrontottam, talán az Istennek se kellek, talán az Isten sem akar engem elfogadni, de talán majd egyszer az életem utolsó pillanatában, majd akkor belépek erre a szerelvényre, és akkor kapcsolódom azokhoz, akik Isten országának örökösei, várományosai. Kedves testvéreim, emberi gyarlóságainkra emlékeztet bennünket a két kép, arra a gyarlóságra, hogy jó nekünk Isten nélkül, sajnos, az ember be tud rendezkedni úgy a földi életében, hogy jól érzi magát Isten nélkül, és ha nagyon tiltakoznánk ez ellen, akkor hadd hívjam azokat, akik magukat hívő embereknek tartják, arra, hogy gondoljuk csak át, hogy hányszor vagyunk mi jól el az Isten nélkül. Nem imádkozunk, vagy nem olvasunk Bibliát, vagy nem teszünk bizonyságot, és nem nagyon zavar bennünket addig, amíg Isten nem szembesít bennünket ezzel. És akkor olyankor szoktunk rájönni, hogy Uram, én tényleg nagy lemaradásokban vagyok. Uram, hát én tényleg elfelejtkeztem rólad. Igen, az ember jól érzi magát Isten nélkül, de ugyanakkor ott van az emberben az, hogy azért az Istenről, mert hát ha van, azért mégse kéne lemaradni. Na majd egyszer az utolsó pillanatban. Mások meg úgy gondolkoznak, hogy majd ha a jelek megerősödnek, ha a jelek, amelyek azt mutatják a világban, hogy Jézus eljövete most már közel van, na majd ha azok megerősödnek, na akkor majd ráérünk az Isten országába menő szerelvényre fölszállni. Az az igazság, hogy a Biblia beszél is nekünk olyan dolgokról, amelyek előjelei lesznek Jézus visszajövetelének. És az ember hajlik arra, hogy ezeket az előjeleket osztályozza, besorolja, fölvázolja maga előtt, hogy hogy fog kinézni a világ Jézus eljövetele előtt, és azért 2009-ben hajlunk arra, hogy azt mondjuk, hogy na, hát ez még nem az a kép, amit ma látunk a történelembe, ami a Biblia szerint Jézus eljövetelét meg kellene, hogy előzze. Aki egy kicsit is olvasott már a Bibliában, és olvasotta a Jézust megjelenését, második eljövetelét megelőző jelekről, biztos emlékszik arra, hogy beszél a Biblia háborúkról, nyomorúságokról, járványokról, emberi indulatokról, és noha ezek itt vannak körülöttünk a világban, mégis nagyon sokan úgy gondolják, hogy azért annyira még nincsenek itt, hogy most feltétlenül Jézus Krisztushoz kellene rohannunk és menekülnünk. Magyarán szólva úgy gondolkozik a kutató, fülelő ember, hogy majd, ha rosszabb lesz a helyzet, na majd akkor odafordulok Jézus Krisztushoz. De elmondtuk már ezen az adventen azt, és szeretette emlékeztetem is a testvéreket arra, hogy maga Jézus az ő eljöveteléről azt mondta, hogy nem tudja, mikor fog bekövetkezni. Nem tudja, mikor fog bekövetkezni. Éppen ezt olvastuk Máté evangéliumában, hogy Jézus arról beszél az őt hallgatóknak, hogy pontosan úgy lesz az ő eljövetele, mint ahogy Noé napjában és napjaiban volt az özönvíz. Hogy az emberek nem készültek az özönvízre. Nem készültek rá, és amikor Noé bement a bárkába, és Isten bezárta a bárka ajtaját, akkor hirtelen jött rájuk az özönvíz. Az emberek nem várták ezt, hogy ez fog történni. Az előjelekből sem gondolták, hogy ez fog történni. Persze kérdezhetjük, milyen előjelei voltak annak, hogy itt özönvíz lesz a földön. Talán viharfelhőket kellett volna lássanak az ég alján? Vagy a szeleket kellett volna észrevegyék? Hát testvérek, a jel ott volt közöttük, ott volt közöttük Noé, és ott volt közöttük a bárka. Ennél nagyobb jel már nem kellett. Ennél nagyobb jelet már az Isten nem adhatott. Ott volt közöttük egy ember, aki elkezdett bárkát építeni. És amikor megkérdezték tőle a kortársai, hogy Noé, te ezt minek csinálod? Építsé inkább üzletet. Csapjál bele inkább valamilyen más vállalkozásba. Árulja tűzifát, mint hogy hajót építesz. Akkor Noé, egészen biztosak lehetünk benne, hogy elmondta az embereknek azt, hogy az én Istenem azt mondta, hogy el fogja pusztítani ezt a földet özönvíz által. De az emberek, noha látták ezt a jelet, mégsem készültek. És mégsem cselekedtek úgy, ahogy akkor még talán cselekedhettek volna. Na most mindannyian észreveszük azt a feszültséget, ami itt a bibliai citátumok között megfeszül, hogy egyfelől Jézus beszél jelekről, másfelől meg azt mondja Jézus, hogy teljesen váratlan lesz az ő visszajövetele. És ezt a feszültséget föl kell valahogy oldanunk. Különösképpen is, ha Lukács evangéliumában elolvassuk az igét, akkor elénk tűnik ez, hogy Jézus itt is megerősíti, hogy váratlan lesz ez a történés, és mégis beszél jelekről. Méghozzá olyan jelekről, amelyek testvérek nem az internetről és nem a tévéből fognak hozzánk eljutni, hanem amely jelekkel mindenki szembesülni fog. Mert azt mondja Jézus, hogy akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek taláncstalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek. Testvérek, Jézus olyan jelekről beszél, amit mindenki látni fog itt a földön. Nem úgy lesz, hogy bemondják, hogy valami gond van a föld túlsó oldalán, mert hogy jelek lesznek a napban, a holdban, a csillagokban. Mindenki látni és tapasztalni fogja. Az egek tartó erői meg fognak rendülni. Ha azt a szót szabad használom, akkor globális jelek lesznek. És az ember azt mondja, hogy jó, de akkor elég eddig várni? Vagy szabad addig várni? Mert akkor ezek lesznek a jelek. Hogy jön Jézus? De ha figyelmesen olvasjuk ezt a szakaszt, és hívom erre a testvéreket, majd otthon vegyük elő újra Lukács evangéliumának 21. fejezetéből ezt a szakaszt, akkor meg fogjuk érteni azt, hogy Jézus itt nem előjelekről szól az ő hallgatóságának, hanem kísérő jelekről szól. És a kettő között óriási különbség van. Előjelek és kísérő jelek. Jézus arról beszél, hogy amikor ezeket a jeleket tapasztalják a földön az emberek, akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Azaz olyanok lesznek ezek a jelek, amelyek után közvetlenül, mire az ember ocsúdna, És azt mondaná, hogy miről is van szó? Meg fog jelenni Jézus Krisztus az ég felhőin. Testvérek, amikor az emberek ezeket a jeleket érzékelni kezdik, Jézus tanítása szerint már késő lesz. Már késő lesz. Mert ezek a jelek azt jelentik, hogy itt van, megérkezett Jézus Krisztus, mennek és földnek ura, a dicsőséges király, aki előtt meghajol minden, amit ő teremtett. Meg lehet kérdezni, hogy miért lesznek jelek a napban, a holdban, a csillagokban, és miért fognak az egek tartó erői megrendülni? Valami globális katasztrófa lesz? Vagy a napnak megszűnik az a folyamata, ami jelenleg a napot nappá teszi? Az lesz, hogy elfogy az oxigén a földről. Ez lesz ennek az oka, hogy megrendülnek a tartó elemek. Testvérek, nem. Az oka ennek a változásnak az lesz, hogy megjelenik az, aki mindezt megalkotta. Megjelenik Jézus Krisztus, és az ő megjelenése előtt a nap, a hold, a csillagok, a föld törvényei, a természet törvényei meg fognak hajolni. Testvérek, Jézus Krisztus nagysága előtt fog leborulni az egész teremtett világ. És amikor meglátjátok a napban, a holdban, a csillagokban a jelet, az azt jelenti, hogy ők már meghajolnak. Megérkezett Jézus Krisztus. Itt van a vége. Itt van a vége a kegyelmi időnek. Itt van a vége az életnek. Itt van a vége a lehetőségeinek. Testvérek, azon a napon már késő lesz. Miért lesz késő? Azért, mert azt mondja Jézus, hogy az emberek megdermednek a félelemtől, és annak sejtésétől, ami az egész földre vár. Azért lesz késő, testvérek, mert az emberek meg fognak dermedni. Tudjuk mindannyian azt, hogy az ember ilyen. Mondjuk úgy is szoktuk nevezni, hogy pánik reakciója van az embernek. Megbénul, nem tudja, hogy mit kell csinálni. És leblokkol az ember. És ha valaki arra gondol, hogy na majd én azon az utolsó órán, abban az utolsó percben az Istennel elrendezem a dolgokat, majd gyorsan kérem az ő kegyelmét, annak azt mondja Jézus, hogy amikor ő megjelen, akkor az emberek meg fognak dermedni a félelemtől. Az ember nem lesz többé arra képes, hogy józanul gondolkozzon. Mert az ember meg fog dermedni. Miért dermed meg az ember? Azért, testvérek, mert rá fognak jönni hitetlenek és hívők egyaránt, hogy az Isten, vagy Jézus Krisztus sokkal hatalmasabb, mint akinek mi gondoltuk és véltük. És erre a hitetlen és a hívő világ egyaránt rá fog döbbenni. A hitetlen ember úgy gondolja, hogy a Jézus feltámadásáról, mennyei uralmáról szóló dolog, az buta beszéd, az bolondság, amit csak a bigott vallásos ember hisz el és képvisel. És amikor majd meglátja Jézust visszajönni az ég felhőin, akkor le fog dermedni attól, hogy mégis igaz, amit Jézusról tanított az egyház, tanítottak emberek, amiről bizonyságot tett a szomszéd, az mégis igaz. És tudjátok, le fogunk blokkolni, meg fogunk dermedni mi magunk is hívő emberek. Mert a mi Isten képünk is, a mi életvitelünk is sokszor azt sugallja, testvérek, hogy fogalmunk sincs arról, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Persze, elmondjuk róla, hogy ő a mi életünk megváltója. Elmondjuk róla, hogy hálásak vagyunk neki, hogy szenvedett a mi bűneinkért, hogy meghalt értünk, de a mi egész életvitelünk sokszor arról beszél és arról tanúskodik, testvérek, hogy fogalmunk sincs róla, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Fogalmunk sincs róla, hogy ki ő, amikor a pitiáner dolgainkkal odaállunk elé. Amikor azt mondjuk neki, hogy Uram, hát te elfelejtkeztél rólam. Akkor fogalmunk sincs, hogy mit beszélünk. Annak a Jézus Krisztusnak, aki előtt meg fog hajolni a nap, a hold, a csillagok, a föld, a természet törvényei, aki előtt meg fogunk dermedni, testvérek, mi ennek a Jézusnak azt merjük néha mondani, hogy elfelejtkeztél rólam. Mi ennek a Jézus Krisztusnak a szájába akarjuk rágni, hogy mire van szükségünk. Mi ennek a Jézus Krisztusnak meg akarjuk mondani, hogy mi lenne a jó nekünk. Meg akarjuk rá tanítani, mert erről szól az ima életünk nagyon sokszor, hogy tanítgatjuk őt, mint egy kisgyereket, hogy mi lenne a jó nekem. Veszekszünk vele, és elmondjuk neki, hogy nem tudod az én életemnek a dolgait. Nem veszel engem komolyan, Jézus. Hányszor hagyjuk faképni Jézust? Megsértődünk, nem kell lesz Jézus. Hát nem csináltál úgy, ahogy én kértem. Tudjátok, minek a jele? Annak a jele, hogy fogalmunk sincs róla, hogy kicsoda a mi Jézusunk. Fogalmunk nincs róla. Szentül kellene élni? Hát a Jézus, ebben a világban nem lehet szentül élni. Elmúltak már azok az idők, Jézus. Mondjuk ezt neki. Aki előtt meg fog hajolni nap, hold és csillagok. Mi elmondjuk Jézusnak, hogy mit, hogy nem lehet. Mit, miért nem lehet úgy, ahogy ő azt tanítja, vagy kéri tőlünk. Miért? Mert mi nem ismerjük őt, testvérek. Mert fogalmunk sincs róla, hogy ő kicsoda. Mi azt mondjuk, hogy a követői vagyunk. És valóban a követői is vagyunk. De beleesünk abba a hibába, hogy Jézust elképzeljük magunknak. És olyannak látjuk őt, amilyennek mi elképzeljük. Most meg jön Jézus, és azt mondja neked ezen az adventen, hogy előtte meg fog hajolni az egész teremtett világ. Te is meg fogsz hajolni. Az én eljövetelemet ezek a jelek fogják kísérni. Nem megelőzni, kísérni. És akár hívő, vagy akár hitetlen testvér, hadd hirdessem azt neked, hogy azon a napon már késő lesz. Fordulj oda Jézus Krisztushoz, a világmindenség teremtőjéhez, alkotójához, a te megváltódhoz. Fordulj oda még ma. Testvérek, ez nem vicc. Ez nem vicc. Hányszor mentünk el emellett a felszólítás mellett? Szokták is mondani, hogy nem kéne szóval gyakran ismételgetni a szószékről, mert megszokják az emberek. Hogy meg kellene térni, hogy oda kellene fordulni Istenhez. Hogy végre számolni kellene azzal, hogy te vagy, te visszajössz. Nem, testvér, ezt nem lehet soha elégszer elmondani. Mert lehet, hogy ma lesz az a nap. Mert ahogy Noé napjaiban nem készült arra senki, noha ott voltak a jelek, azt mondja Jézus, úgy azokon az utolsó napokon sem fog készülni senki, noha ott vannak a jelek. Testvérek, a jelek itt vannak. Azok az előjelek, amikre várunk, a háborúk, a járványok, az emberi nyomorúságok, indulatok. Mire vársz? Itt vannak a jelek. Itt vannak a jelek. És de még mindig halogatsz. Majd később. Mire vársz? Mi lesz a különbség az emberek között? Erről szólok még néhány szóban, testvérek. Azon az utolsó napon. Azt mondja Jézus Krisztus, mivel a tanítványainak beszél, amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel és emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a ti megváltásotok. Az lesz a döntő különbség, hogy lesznek, akik a dermedtségükből nem tudnak megmozdulni, mert nagyon nem az történt, amit ők gondoltak és amivel ők számoltak. Másoknak pedig azt mondja Jézus Krisztus az övéinek, hogy ti majd abból a dermedtségből emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik, mert eljött a ti megváltásotok ideje. Igen, testvérek, azon az utolsó napon Jézus Krisztus jelei, amelyek kísérik az ő eljövetelét, az övéi számára azt is fogják jelenteni, hogy noha nem gondoltuk soha azt mi magunk sem, hogy Jézus ekkora, de Jézus mégis fölhatalmaz bennünket arra, hogy ti emeljétek fel a fejeteket. Másoknak az én megjelenésem megsemmisítő találkozás lesz. A ti számotokra a megváltás ideje lesz. Amikor megváltalak benneteket a testi élet minden problematikájától. És én azt mondom nektek, hogy ti rám nézhettek azon a napon. Mások nem fognak Jézusra nézni. De akik az övéi, az ő gyermekei, nekik azt mondja, ti egyenesedjetek föl, és emeljétek föl a fejeteket, mert ti megtehetitek. Testvérek, senki más nem fogja megtenni, csak a hívők. Ez nem bátorság kérdése lesz. Ez nem annak a kérdése lesz, hogy hát én nem voltam hívő, de én is fölegyenesedek. Testvérek, azok fognak ott fölemelkedni, és azok fogják fölemelni a fejüket, akik már találkoztak Jézussal. És akiknek ez a találkozás az életében a boldog hazaérkezés pillanata lesz, ők föl fognak emelkedni. Mások nem fognak, mert megdermednek a félelemtől, annak a tapasztalásától, amit átélnek. Testvérek, ne gondoljuk már olyan nagynak magunkat, hogy majd az Isten mi átrázzuk. Elég egy nyári vihar, és úgy menekülünk, és kotródunk be a lakásainkba, és izgulunk a 10. emeleten, ahogy senki más a földön. Elég egy nyári vihar. Elég, ha megmozdul a föld, és az emberek pánikba esnek. És most miről beszélünk? Arról, hogy jön Jézus Krisztus, aki előtt meghajlik a nap, a hold, a csillagok, a föld. Testvérek, ott nem lesz ilyen, hogy én nagy mellénye fölállok. Ott az fog fölállni, aki hazaérkezett. Aki tisztában van azzal, hogy az én megváltom, az én Jézusom jön. Az a Jézus, aki szenvedett értem, az a Jézus, aki feltámadt értem, az a Jézus, aki elkészítette számomra a helyet, és most azért jön, hogy elvigyen engem oda az ő országába. Azok fognak fölállni. És azoknak azt mondja Jézus, emeljétek föl a fejeteket, nézzetek Jézus szemébe, mert itt van, eljött a ti megváltásotoknak az ideje. Hívlak benneteket arra, hogy jöjjetek Jézushoz mindnyájan. Azok is, akik megfáradtak, azok is, akik megterheltettek, azok is, akik talán ma úgy jöttek ide, hogy én nem nagyon akarok Jézussal találkozni, de eljövök a templomba, jöjjetek Jézushoz. Ővele ma lehet találkozni a Szentlélek kegyelmé, Szentlélek által, Isten kegyelméből. Élő, igaz találkozásunk lehet vele. Ő szól, ez is egy jel. Igéjében keres téged és engem. Mire vársz? Milyen nagyobb jelre vársz? Ne vágy tovább. Jöjjél ő hozzá. És az övé vagy, erősödjél meg ő benne. Erősödjél meg, és tisztázd magadban azt, hogy kicsoda Isten, kicsoda Jézus Krisztus. És úgy indulj el az utadra, hogy ebben a félelemben, ebben a tudatban akarom élni az életemet. Testvérek, az életünk nem akkor fog megváltozni, ha mi megváltoztatjuk. Azt el tudod dönteni, hogy kenyeret eszel reggelire, vagy műzlit. Ezt el tudjuk dönteni. Az életedet nem tudod megváltoztatni magadtól. Sokszor megpróbáltuk, nem sikerült. Mi kell nekünk ahhoz, hogy az életünk megváltozzon? Arra van szükségünk, hogy fölismerjük Istent. Arra hívlak, hogy ne magaddal küzdjél, és ne magad körül forgolódjál, mint hogy a kismacska kergeti a farkát. Ne ezt csináld, hanem nézzél föl Jézusra. És ha a szíved, értelmed, lelked befogadja azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus, akkor ebből következni fog, hogy a te életed megváltozik. Ebből fog következni. Erre hívlak és bátorítalak benneteket advent harmadik vasárnapján. Jöjjetek Jézus Krisztushoz. Amen. Kedves testvérek, a 398. számú dicséretünk első két versét énekeljük most. A 398. számú dicséretünk első két versét, amely emlékeztet bennünket a mi Urunk Jézus Krisztus visszajövetelére. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy beszéltél nekünk előjelekről, és beszéltél nekünk kísérőjelekről. Óvjál meg attól bennünket, hogy összekeverjük-e két dolgot, és taníts meg bennünket arra, hogy hozzád siessünk nagy hamarsággal, amíg csak az előjelei vannak közöttünk annak, hogy te valóban élsz és visszajössz ítélni eleveneket és holtakat. Köszönjük, hogy nyitogatod a mi szemünket, akik vakok vagyunk. Köszönjük, hogy a szívünkre beszélsz, akik kemény szívűek vagyunk. Köszönjük, hogy bátorítasz bennünket, akik sokszor félünk. És köszönjük, hogy megvigasztalsz bennünket, akik időnként szomorkodunk. Áldunk és magasztalunk téged a te igédért és kijelentésedért, amelyet arra használsz, hogy a mi hitünket ezáltal építsed. És köszönjük te neked, hogy a kijelentésben bemutatkozol nekünk, hogy ne érjen bennünket majd csalódás azon az utolsó napon. Urunk, szeretnénk előtted meghajolni és térdre esni, és azt kérjük tőled, hogy ne engedd elfelejtenünk azt, hogy te ki vagy. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor nem úgy tisztelünk téged, nem úgy szólítunk téged, és nem úgy engedelmeskedünk neked, ahogyan az te neked kijárna. Bocsáss meg, hogy sokszor ahelyett, hogy engednénk igét tanításának, magunknak igyekszünk téged elképzelni, és beskatujázunk téged. Köszönjük, hogy most nyitogatod a mi szemünket, és emlékeztetsz bennünket arra, hogy a világot te hívtad elő, és te leszel az, aki ennek a világnak a végét is megszabod. Könyörüljél meg rajtunk, hogy így tudjunk a te követőiddé válni. Hadd rendezzük el életünket ennek tudatában és ennek megfelelően. Úrunk, emlékezzél meg rólunk, és segíts meg bennünket, hogy készületlenül ne érjen bennünket az a nap, amikor te majd megjelensz. Köszönjük neked azt a felhatalmazást, amelyel arra bátorítasz bennünket, hogy azon a napon, ha tieid vagyunk, fölemelkedhetünk, és fölemelhetjük a fejünket. Légy áldott azért, hogy az a nap nekünk célba érkezés lesz, hazaérkezés. Addig is kérünk téged, taníts bennünket kitartással megfutni földi pályánkat. Kérünk most téged azokért, akik ennek a földi pályának a vége felé járnak. Kérünk téged haldokló testvéreinkért, különösképpen is egy asszony testvérünkért, akiről tudjuk, hogy te hozzád fog hazaérkezni. Urunk, emeld őt kezeiddel, segítsd őt utolsó óráin, napjain, hogy hozzád érkezhessen meg. Köszönjük, hogy te vagy életnek és halálnak ura. Szeretnénk megköszönni neked azoknak életét, akiket nekünk adtál, és kérjük is a te vigasztalásodat azokra, akik emlékeznek ma közöttünk elvesztett hozzátartozójukra. Urunk, légy közel hozzájuk, hallgass meg az ő kiáltásukat, és adjad, hogy hozzád menekülhessenek gyászukkal, fájdalmukkal. Köszönjük te neked, Urunk, azt, hogy számon tartasz bennünket, sokkal te jobban, mint ahogy mi azt elképzelnénk. Ezért is kérünk, taníts meg hittel föltekinteni te reád családjainkban, szeretteink körében. Taníts meg elfogadni azt, amit ránk engedtél jönni, és tégy bennünket felelőssé, hogy megtehessük mindazt, amire ígédben bennünket fölhatalmazol. Áld meg a mi adventünket, hogy valóban lehessen a te eljöveteledre való készülésünknek ideje ez. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim. Kedves testvérek, néhány hirdetést hadd hozzak ide a közösség elé. Szeretettel kérjük a gyermekeket, akik most nincsenek itt, de tudják, hogy ez a kérésünk felé, inkább a szülőket, hogy ma az Isten tisztelet után maradjanak itt. A jövő héten ők fognak közöttünk szolgálni, és ennek a szolgálatnak a fő próbája lenne most. Arra kérem szeretettel a szülőket, hogy ne vegyünk ezen részt, foglaljuk el magunkat ott kint a könyvkereskedésbe, az adventi vásárban, vagy beszélgessünk, de ne zavarjuk gyermekeinket azzal, hogy most itt vagyunk. Hagyjuk őket, jövő vasárnap nekünk is annál nagyobb meglepetés lesz az ő szolgálatuk. Hirdetem, hogy kedden délután 5 órai kezdettel gyülekezeti hittanórát tartunk, este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaórát, ima közösséggel majd este 8 órától felnőtt konfirmációs tanfolyamunkat folytatjuk. Csütörtökön 9:30 órai kezdettel babamama kört fogunk tartani. Pénteken konfirmációs órákat tartunk 4:30 és 5:30 órai kezdettel. Pénteken este azonban az ifjúsági óra nem lesz megtartva, hanem helyette szombaton este 6 órára hívjuk és várjuk a fiatalokat. Az ifjúság együtt lesz most a nagyifi meg a kisifi, és a karácsonyi alkalmunkra kerül sor. Pénteken este 6 órakor az énekkart várjuk próbára, és az énekkarnak hirdetjük azt is, hogy december 25-én reggel 8 órára hívjuk és várjuk a testvéreket. Jövő vasárnap, ahogyan már ezt említettem is, 9:30-kor lesz istentiszteletünk, gyermek istentisztelet lesz ez most gyakorlatilag majdnem teljes egészébe, abban az értelemben, hogy szokásainknak megfelelően gyermekeink fognak többek között szolgálni közöttünk ezen a vasárnapon. Nagy szeretettel kérjük a gyermekeket, illetve a szülőket, hogy ne felejtsék el, hogy reggel 8 órára érkezzenek meg ide a gyermekek a gyülekezetbe, a gyülekezet felnőttei pedig 9:30-re, és hadd kérjem a testvérektől azt, hogy ez egy ugyanolyan fontos istentisztelet a gyülekezetünkbe, mint bármely más istentisztelet. Magyarán szólva szeretettel hívunk és várunk erre mindenkit. Lesz ige hirdetés is, de ezen az istentiszteleten első renden a gyermekeink azok, akik közöttünk elmondják a maguk szolgálatát és bizonyságtételét. Ahogyan ezt is gyakoroljuk már évek óta, a jövő vasárnap ezután az istentisztelet után egy szeretett vendégséget fogunk tartani, amelyre mindenki hivatalos, aki eljön ide a templomba. Újra hadd mondjam el, amit elmondtam tavaly is, hogy a kuktát ne hagyjuk a tűzhelyen odahaza, hanem számoljunk azzal, hogy az istentisztelet után itt maradunk egy kicsit, ki fogjuk nyitni az ajtókat, és abban a gyülekezeti termünkben, ahol szoktak lenni ilyen alkalmaink, föl lesz terítve, szendvicsek és sütemények várják a testvéreket arra, hogy az adventben legyen egy olyan vasárnap, amikor nem rohanunk el annyira, hanem itt egymással beszélgetünk, egy kicsit ismerkedünk egymással, és jól érezzük magunkat a gyülekezetben, nem csak az istentisztelet keretében, hanem úgy egyébként az asztalok körül is. Szeretettel emlékeztetjük a testvéreket arra, hogy ezen a szeretett vendégségen szendvics lesz, azt rendeljük, azt nem kell hozni senkinek, de szeretettel kérjük a testvéreket, hogy ha valaki szívesen hoz, az hozzon süteményt. Lehet vele büszkélkedni, hogy na ezt én sütöttem, egy kicsit lemeózni, most nagyon sokféle ember lesz itt együtt, és nyilván jó szívvel és jó lélekkel elfogyasztunk mindent, amit idehoznak a testvérek. Szóval, ahogy szoktam mondani, ne tartsa vissza senki magát, aki úgy érzi, hogy szívesen hozna. Ennyit a gyülekezeti alkalmainkról. Szeretettel emlékeztetem a testvéreket arra, hogy gyülekezeti személyi nyilvántartásunk frissítése folyamatban van. Talán akik bejöttek a templomban, kaptak egy adatlapot, már aki kitöltötte, az ne vegye ezt magára, de aki még nem töltött ki ilyen adatlapot, és a gyülekezetünkhöz tartozik, vagy szeretne tartozni, kérjük, hogy töltse ki. Ifjak, ahogy elmondtam, konfirmáció utáni korosztálytól kérjük, és egészen a legidősebbekig. Ha valakiről tudjuk, hogy ide tartozik, de nincs itt, vigyük el ezt a lapot, töltse ki, és visszahozva van ott egy papírdoboz, abba el tudjuk helyezni. Nagyon szépen köszönjük azt, hogyha a testvérek ezen a módon is hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyülekezeti nyilvántartásunk tisztázódjon, és minden a helyére kerülhessen benne. Egyúttal köszönöm is azoknak, akik ezt már megtették. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy ahogy arról imádságunkban is megemlékeztünk, az elmúlt héten pénteken ravatal mellett állottunk, pénteken egy órai kezdette a Tamás utcai temetőben kísértük utolsó földi útjára Szabó Istvánné, született Mérei Mária, 89 esztendőt élt asszony testvérünket. Urunk, végasztaló kegyelmébe kérjük és imádkoztuk itt maradt hozzá tartozóit. Szeretettel hirdetem a testvéreknek iratterjesztésünket, ahol a jövő évre kapható bibliaolvasó kalauz, naptárak és minden egyéb olyan dolog, amit karácsonyi ajándéknak is szabad és lehet megvásárolnunk. Szeretném jelezni a gyülekezet felé, majd bővebben beszél erről gondnok urunk is még néhány szóban, hogy gyülekezetünk alapítványa hálaadással mond köszönetet azért, hogy a testvérek 2008. évi személyi jövedelem adójukból az 1%-okat az alapítvány számára rendelték. A 2008. évi személyi jövedelem adóból származó 1%-ok összesen 1.164.312 forintot tettek ki, amit hálaadással köszönünk meg mindannyian a testvéreknek. 2009-ben az alapítvány 2 millió forint segítséggel támogatta a gyülekezetünk hiteltörlesztését. Két részletben kaptuk ezt meg, ezért is hálásak vagyunk. Egyfelől, hogy ezt megtehették, másrészt, hogy megtették. És azt is hirdethetem, hogy gyermekmunkára és a gyermekmunkához különböző segédanyagokra az alapítványtól 57.500 forint értékben kapunk segítséget. Továbbra is hadd kérjük a testvérektől azt, hogy rendelkezzenek az 1%-ukról, ez már ami levont adónkat vagy bennünket nem károsít, de a gyülekezetünknek mégis nagy hasznára van, és támogassák a gyülekezetünk alapítványát. Ahogyan hirdettem is, a testvéreknek hó második vasárnapja van, gyülekezeti hitelünk törlesztésére adakozunk a kiáratnál elhelyezett két zöld ládába. Az előző havi adományaink összesen 250.680 forintot tettek ki. Hálás szívvel köszönjük a jószívű adakozóknak, és egyúttal kérjük is a testvérektől továbbra is ezt a céladományt. Most Békefi György gondnok úr szeretne néhány szót szólni még a jelen lévőkhöz, hallgassuk meg őt.
Áldás békesség, kedves testvérek! Legyen szabad először is csatlakoznom az elhangzottakhoz. Gyülekezetünk alapítványának a dolgát hadd helyezzem a testvérek szívére. Hallottuk, hogy milyen sok mindenben fontos támasza és pillére az alapítványunk gyülekezetű életünk szempontjából, a gyülekezet életének, mindennapjainak. Tudjuk, hogy a templomépítés során milyen fontos dolgok történtek, ami az alapítvány segítségével és az alapítványon átfutva jutott el hozzánk, és tette lehetővé, hogy ma itt ülhetünk, és szabad helyek sehol sincsenek a templomunkban. Alapítványunk akkor tud segíteni a gyülekezet életében tovább, hogyha szívügyünknek tekintjük. Ez különösen évvégén hadd legyen szabad mondanom, hogyha adózó testvérekről van szó, vállalkozásban résztvevőkről van szó, jogszabályok szerinti adó visszatérítésre a közhasznú alapítványunk lehetőséget kapott, ezzel élünk is. Ha valaki ilyen befizetést szeretne tenni, akkor az iratterjesztésnél, illetve nem is iratterjesztésnél, a zsoltároknál keresse ezt a sárga csekket, és ott mindig a megjegyzés rovatba be kell írni, hogy milyen módon, milyen számon szeretné ezt a visszatérítésre jogosító igazolást megkapni a befizető. Elhangzott, hadd tudatosítsam még egyszer az 1%-ok fontosságát. Hadd mondjam el a testvéreknek, ami elhangzott, hogy az adósság törlesztésünkhöz idén az alapítványunk 2 millió forinttal tudott hozzájárulni. És ez mind-mind rajtunk is múlik. Legyünk szeretettel és hálaadással, hogy ilyen lehetőségünk van. Másik, amit múlt vasárnap is már említettem, és köszönet, hogy sokak meghallgatták a hívó szót, egyházfenntartói járulékunk nagyon fontos, hogy gyülekezetünk mindennapjai szempontjából. Ez az elsődleges olyan kézzel fogható hála áldozati forma, amivel ki tudjuk fejezni, hogy igen, ide tartozom, és a terhek vállalásában igenis részt akarok vállalni. Hogyha egyház fenntartói járulékban valaki elmaradásban érzi magát, és az év végére szeretné ezt egyenesbe hozni, kérjük éljen ezzel a lehetőséggel, ennek a helye valóban az iratterjesztés. Nagy örömmel hadd mondjam, hogy az adósság törlesztésünkről sokszor szó esik, havonta az gyűjtésnek az eredménye elhangzik. Hadd mondjam el, hogy idén 5000 eurót már visszavihettünk a testvérgyülekezetünknek, és a következő héten az én tisztem lesz, hogy újból ott egy látogatást tehessek, ahol háladással jelentem, hogy 8000 eurót vihetek megint magammal. Köszönet mindenkinek, aki ezt szívén viseli, és segít ennek a terhének a hordozásában. Nagyon nagy öröm, hogy alig-alig látni üres helyeket a templomunkban, pedig még nem is a karácsony, csak a karácsony közelette a mostani időnk. Sokszor van, hogy pótszékeket kell felállítani. Hadd kérjem azt nagyon nagy szeretettel. Fogadjuk el a presbiter testvéreknek az útmutatását ebben, mert szeretnénk itt is ebben a kérdésben rendet tudni a gyülekezetben, hol, hogyan állítsuk föl ezeket a pótszékeket, ők ebben segítenek, és aztán az ő tanácsukat megfogadjuk el engedelmes szeretettel. Hadd kívánjak áldott, szép adventi készülődést az egész gyülekezetnek, és valóban legyen igaz az életünkben az, hogy a meghajlás napjai legyenek ezek Jézus Krisztus hatalma és dicsősége előtt. Áldott vasárnapot hadd kívánjak.
Azzal fejezzük be a hirdetéseket, hogy a presbiter testvéreket, akik jelen vannak, hadd kérjem arra, hogy egy rövid megbeszédésre az Isten tisztelet után legyenek szívesek itt maradni a gyülekezetben. Kedves testvérek! Zárjuk most Isten tiszteletünket, és a sok hirdetésből térjünk vissza az ige üzenetéhez, mi Urunk Jézus Krisztusunk dicsőítéséhez. A 398. számú dicséretünk 3., 4. és 5. versét énekeljük Isten tiszteletünk zárásaként. A 398. számú dicséretünk 3. verse így kezdődik: országok, népek és nyelvek, ő dicsőségét zengjétek.
Országok, népek és nyelvek, ő dicsőségét zengjétek. Gyermekek hangja hirdesse, áldott a Jézus szent neve. Ő királysága, bőáldás, ott van a felszabadulás. Már adtak ott megnyugszanak, nincségesek meg.